Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Improviz Art című lemezét mutatja be Balázs János zongoraművész ma este az MVM koncertek a Zongora sorozatban a Budapesti Zeneakadémián. A zongoraest koncepciója azt a romantikus hagyományt folytatja, amikor a zongoristák és zeneszerzők még előszeretettel improvizáltak, átiratokat készítettek ismert operákból és dalokból. A műsor Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, valamint Balázs János saját improvizációjáig terjed, és bemutatja azt a 200 éves tradíciót, amelyben az előadó művész, az alkotó művész valódi társává válik. Balázs János zongoraművész a Cifra emlékévre állította össze Improviz Art című műsorát, amely a világ számos pontján bemutatkozott már Cifra György születésének 100. évfordulója alkalmából. A teljes koncertprogram azonban először lesz élőben hallható Budapesten. A lemezfelvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 2020. január 5-én és 6-án, és az olasz Seva kiadó gondozásában jelent meg. További részletek a mai koncerttel kapcsolatosan a Zeneakadémia honlapján olvashatók.
Kiállítás.
Megnyílt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának első állandó kiállítása. Az egy diktatúra hagyatéka Állambiztonsági Iratok és Történetek című tárlat megnyitóján elhangzott, a levéltár kezelésében álló több mint 5 millió oldalnyi digitalizált iratanyagból, több mint 1 millió megfigyelt személy aktáiból kerekednek ki, a legvidámabb baraknak hazudott egykori kommunista diktatúra mindennapjai. Csegergő Bendegúza, az ABTL főigazgatója, az újonnan kialakított interaktív, közösségi és kiállító tér céljának nevezte olyan csoportok elérését, akiket eddig nem sikerült, eddig nem használt módszerek és a magyar múzeumokban még nem látott eszközök bemutatásának segítségével. Felsorolása szerint kollégái negyed század alatt több száz publikációt, mint egy 100 önálló monográfiát írtak, valamint több millió fénymásolt oldallal járultak hozzá az egyéni információs kárpótláshoz, több tízezer állampolgárnak szolgáltattak adatot a családjukról. Müller Rolf történész a többi között ismertette, hogy a kiállítás a levéltár elmúlt negyed században felhalmozott tudásának segítségével csomópontok köré rendezve ad válogatást a 4,5 folyó kilométernyi dokumentumból. Azokból államvédelmi és biztonsági történetek rekonstruálhatók, amelyek közül jó néhány a kiállításon látható, hallható és olvasható, közölte a történész, majd hozzátette, az emlékezethely külön bemutatja a vörös diktatúrával szembeni ellenállást, köztük 1956-ot, továbbá az elnyomás eszközeit, a kihallgató szobákat és internáló táborokat, valamint a politikai rendőrség láthatatlan erőszakmódszereit, illetve az államvédelmi és biztonsági szervezetek intézményi hátterét a legfelsőbb parancsnokokkal együtt. További részletek az abtl.hu oldalon olvashatók. A tájképek kerülnek a már látható, újra gondolt Kmeti János kiállítás fókuszába a 20. századi magyar festőművészet kiemelkedő egyéniségéről elnevezett Szentendrei Múzeumban. A művész alapvető feladatának tartotta, hogy a festészet szemléleti igazságait és a kor szellemét egyaránt megtalálja. Tudatosan szűkítette le az általa vizsgált témákat, és az 1910-es évek sokalakos kompozícióit követően főleg csendéleteket, portrékat és tájképeket festett. Az általa művelt műfajok közül talán a tájkép az, ami legközelebb állhatott lelki alkatához. Gyerekkorától kezdve egészen haláláig a természet iránti szeretete végig kísérte. Már egészen fiatal korában szívesen örökítette meg a környékbeli tájakat és városokat, a kassai dombokat, a Miskolci utcákat. Budapestre költözése után is felfedezte a nagyvárosban azt a helyszínt, ahol a természet közelségét élvezhette. A közlemény emlékeztet, hogy 1927-től a második párizsi útja után a művész újra a kubizmus jegyében a síkok és erővonalak zárt rendszerébe szerkesztett nagybányai városképeket készített. Az 1930-as évek elejétől pedig egyre gyakrabban kereste fel Szentendrét, és az itt festőművészekhez hasonlóan az ő képzeletét is megragadta kisváros belső látványa, a szűk utcák, az egymás mellé szorosan épített házak és tűzfalak. A csendéletek és portrék mellett a tájkép a képzőművész egész munkásságában jelen maradt. Ebben találta meg legszemléletesebben annak a lehetőségét, hogy az ember és a világ, a festő és a világ viszonyát értelmezze. Egész életét és munkásságát annak szentelte, hogy megtalálja azt a kifejezési módot, ami kora szellemiségének leginkább megfelelt.
Lemez.
A slágerlisták élére repült az ABBA új albuma Nagy-Britanniában és Németországban. A svéd együttes Voyage című albuma, amely 40 éve az első új dalokkal megjelenése után egy héttel a brit toplista élére került. 4 éve nem volt példa popalbum esetében, hogy ilyen rövid idő alatt több mint 200 ezer példányban keljen el. Az ABBA utolsó stúdióalbuma, amely 40 éve 1981-ben jelent meg, szintén a toplista élére került 9 korábbi ABBA albummal egyetemben. Nagyon boldogok vagyunk, hogy rajongóinknak látszólag ugyanúgy tetszik az új album, ahogyan mi élveztük az elkészítését, közölte az együttes a brit slágerlisták összeállításával foglalkozó szervezettel. Egy másik rekordot is megdöntött a Voyage, amely 8 év óta egy együttes legtöbb példányban eladott albuma lett. Utoljára a One Direction fiúbanda Midnight Memories című albuma büszkélkedhetett ezzel. Az ABBA, Ed Sheeran és a One Direction mellett csak Adele 25 című albuma volt képes elérni a 200 ezres példányszámot egy hét alatt az elmúlt évtizedben a BBC honlapja szerint. A Voyage ráadásul az évszázad legtöbb példányban eladott lemeze lett. Németországban is rekordot ért el, több mint 200 ezres eladott példányával a slágerlista élére került a GFK Entertainment, múlt pénteki közlése szerint. Az albumból többet adtak el, mint a német toplistán szereplő 100 albumból együttese.
Film.
Elhalasztották Patty Jenkins Star Wars filmjének a Rouge Squadronnak jövőre tervezett forgatását, írta meg a The Hollywood Reporter. A Rouge Squadron lett volna 2023-ban az első Star Wars produkció a mozikban, a 2019-es Skywalker kora után. A halasztás konkrét okát nem nevezték meg, de Jenkins jelenleg a Wonder Woman 3 című Warner Brothers produkción és a Paramount Studio számára készülő Cleopatra filmen is dolgozik. A Disney filmstúdió 2020 decemberében jelentette be, hogy Patty Jenkins fogja rendezni a Rouge Squadront. Jenkins akkor elmondta, hogy vadászpilóta apja nyújt számára inspirációt a filmhez, és a valaha készült legjobb vadászpilótás filmet akarja megcsinálni. A Lucasfilm még nem közölte, hogy a Squadron helyett bemutatnak-e hamarabb egy másik készülő Star Wars produkciót, hiszen párhuzamosan több filmen dolgoznak.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Apa 4 nap múlva lesz 70 éves, tavaly a születésnapi vacsorán megkocogtatta a poharat és bejelentette, hogy a következő évi születésnapi ajándék a saját magának és az egész családnak az lesz, hogy befizet mindannyiunkat egy utazásra. Bárhova, mondta hangosan. Ezen gondolkodik Liva reptéren, amikor megérkeznek Olaszországba. Ide utaznak ugyanis, hogy 2 napot Rómában töltsenek, aztán tovább menjenek egy szép nyaralóba, ahol megünnepelhetik a születésnapot. Ám a vacsoránál, a megszokott ünnepi beszéd helyett, a szülők váratlan bejelentést tesznek. Helga Flatland, Egy modern család című regényéről beszélgetünk most Molnár T. Eszter felelős szerkesztővel.
Ez egy nagyon érdekes alapfelvetés volt igazából a regényben. Nem spoiler elmondani, hogy itt arról van szó, hogy a szülő bejelentik, hogy elválnak. Mert eleve már, ahogy elindulunk, ugye 3 különböző nézőpontból követjük végig a történetet, és az egyik felnőtt lánynak a nézőpontjával indítunk, és már mielőtt megtörténne a bejelentés, tehát az első nagy résznek a vége előtt, már annyi feszültséget érzünk, hogy sejthető, hogy nem csak arról van szó, hogy a szülőknek az együttélése vagy együttnemélése az, ami most itt összedől, hanem igazából a saját életüknek a belső feszültségeik, a saját problémáiknak a kivetüléseik is ebben a pontban kulminálnak. Egy nagyon egymásra figyelő, nagyon intelligens családról van itt szó, akik közül mindenki azért a kommunikációval sokat foglalkozik, akár szakmailag is, tehát a nagymama, tehát az idős hölgy, ő irodalmi szerkesztő, szerkesztő, de a lányok is kommunikációs szakemberek, tehát nagyon sokat beszélgetnek ők. És számomra egyébként az volt nagyon érdekes, hogy egy ilyen családban mégis mennyi egyet nem értés maradt kibeszéletlenül. Számunkra érdekes olvasni magyarként, hogy mi vajon jobban kibeszéljük-e a problémáinkat, mint az ott esetben mondjuk egy észak-európai család, vagy nálunk is ugyanígy ez elfajtás, a magunkbazárás az, ami inkább jellemző.
Igen, ez egy norvég család, és érzelmekről nem beszélnek talán inkább, ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy valami súlyos, nagy probléma van itt elhallgatva, ugye?
Semmi súlyosan nincsen szó, tehát nem arról van szó, hogy nagy bűnöket takargatnak itt ők, illetve nincsenek nagy bűnök. Itt arról van szó, hogy úgy érezték a lányok, és különösen az egyik lány, hogy mindig inkább a fiú volt a kedvenc, hogy az egyik lány szekírozta a másikat, és azt mondta neki, hogy nem is igazi, hanem örökbefogadott gyerek, de mindez gyerekkorban történt, és ezt azóta nem sikerült megbeszélni. Tehát ilyen gyerekkori sérelmekről van szó, vagy egy-egy emlékről, amikor visszaemlékeznek arra, hogy a szülők végén veszekedtek, és hogy ők erre visszaemlékeznek felnőtt korúba, tehát hogy ezek a nagyon hétköznapi drámák azok, amik felerősödnek így az élet közepe felé, ahol most a három elbeszélőhez tart.
Ők a gyerekek, ugye egy fiatalember, aki még nem köteleződött el, a középső, a lány, aki 38 éves talán, ugye?
Igen.
Éppen ilyen gyerekvállalási kérdés van fókuszban nála, és ugye van a 40-es éveiben járó két gyerekes családanya férjel, és mindhárom gyerek szempontjából fontos, hogy a most 70 éves szüleik, amikor úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják az életüket, hogy hogyan húzzák ki aluluk a talajt. Vajon miért?
Hát ennek sok oka lehet, szerintem a legfontosabb oka az pont az, hogy ez egy ilyen összetartó család. Például pont a legidősebb lány, aki a legerősebb egzisztenciális krízist éli meg, ő számára az egész gyerekkor gyakorlatilag hazugsággá válik. Tehát ő egyszerűen képtelen feldolgozni azt, hogy ami már szülőkkel most történik, annak hosszas előjelei lehettek már a múltban, de ő ezt nem látta, és ugye neki ezt nem mondták el. Tehát ő folyamatosan megkérdőjelezi igazából a saját gyerekkori emlékeit, és azt, hogy a szülei vajon szerették egymást egyáltalán valamikor. És hát ott, ahol mondjuk már egy korán elvált apával és anyával él együtt egy gyermek, akkor nyilván ezt át tudja strukturálni, de az, aki abba nő bele, hogy ő neki van egy nagyon szerető családja, és jöten ezt húzzák ki alól, és mondják azt, hogy igazából mi sose jöttünk ám ki olyan jól egymással, akkor tényleg elveszíti a viszonyítási alapot, és megkérdőjelezi a saját döntéseit is.
A legkisebb testvér, ugye a fiú, ő problémás gyerek volt, mert mint egészségügyi szempontból, tehát hogy úgy született, hogy aztán óvni kellett őt a családban, és hát ezt a lányok most le is verik rajta, megkapja, hogy ő mindig el volt kényeztetve, és hogy neki nagyon érdekes elképzelése van a Liv elképzelésével szemben a párkapcsolatról.
Igen, de érdekes, hogy ő sem igazán felnőtt, ha innen nézzük, tehát ő egy olyan védett gyermek, aki betegen született, és nagyon vigyáztak is, amikor megszületett, nem is olyan régen még otthon lak. Tehát ő nagyon frissen került ki a családi fészekből, nem legyen 30 éves, ha jól emlékszem, és abszolút szabadságelvű, abszolút a másikat is szabadon hagyó kapcsolatokban hisz. Egészen addig, ameddig ugye fel nem borul az élete, és ameddig ő is elveszi a talajt a lábalól, és nem jön rá arra, hogy tulajdonképpen jó valahova tartozni mégis. Számomra az ő szerepe volt a legironikusabb egyébként, mert az ő rá többenése volt a legnagyobb pofára esés valahol. De ugyanakkor látszik, hogy próbál elrugaszkodni a szülői mintáktól, csak hát nem igazán szabad azért ő sem attól, amit hozott otthonról. És az az érdekes, hogy olyan a szerkezet, hogy a két lány testvér váltakozó narrációban beszél az első négy fejezetben, és utána a lezáró fejezetben kapja meg a szót húkon a legfiatalabb testvér, és végül is ő az, aki összegzi az egészet, és egy nagyon más színben mutatja meg azért a történteket.
Mennyire jogos Ellennek a kifakadása vagy kérdése, amikor megtudják ezen a vacsorán, a szülők nagy nehezen kibökik, hogy ők úgy döntöttek, hogy elvárnak, és akkor Ellen hirtelen felkacag, nevetése őszintének hallatszik, eltávolodtatok egymástól, jövő, de komolyan 70 évesek vagytok.
Azt nem szabad elfelejteni, hogy egy norvég regény. Norvégiában nem csak hosszabb a várható átlag életkor pár évvel, hanem alapvetően a körülmények is jobbak. Tehát azért szerintem nagyon érdekes azt nézni, hogy ez egy olyan regény tényleg, ahol az elvált szülőknek mondjuk az a problémája, hogy akkor kisebb lakásba költöznek, és nem az, hogy az egyik az utcára került, és nincsenek igazán komoly egészségügyi problémáik sem. Tehát ők 70 évesen nagyon jó karban vannak, nagyon jó szellemi szinten vannak. Ez olyan körülbelül, mintha 50 évesen döntenék ezt, ők így érzik, ők még teljesen frissnek és fitnek érzik magukat. De azért is érdekes ez, mert nem csak országonként, de ugye általában is van egy életkori kitolódás most az utóbbi 100 évben, és most azért nem feltétlenül a halálra készülünk, mondjuk, nem tudom, 60 éves korunk után. Tehát természetes, hogy mi akár újra kezdjük még 70 évesen is, és hogy erre azért láttunk, szerintem mindenki lát a környezetében példát, de még mindig megdöbbenés szül, ez még mindig egy tabu. Azzal együtt, hogy tulajdonképpen megtörténik. És pont ezért kell és érdemes is erről beszélni, hogy ahogy egyre hosszabban élünk, egyre természetesebb, hogy akár új kapcsolatot kezdünk, vagy akár nem akarunk benne maradni egy olyan kapcsolatban, amiben nem érezzük jól magunkat, és ez tulajdonképpen felvállalható-e, egyáltalán gondolkozzunk ezen. Ugyanakkor ez is nagyon érdekes szerintem, amit most nem emlékszem pontosan melyik lány volt, aki konkrétan elkezdett azon gondolkozni, hogy mi lesz majd 10 év múlva, és ezen szorong, hogy mi lesz majd akkor, hogyha már nem tudják egyedül fenntartani az életkörülményeket, és mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha együtt elne a két szülő, míg hogyha külön élnek, akkor ugye mind a kettőkről külön-külön kell gondoskodni. Tehát ott van ez is a sokkal praktikusabban gondolkodó fiatalabb generációban, hogy majd valahogyan segíteni kell az önálló életét a szülőknek, akik még egymástól is függetlenül akarnak lenni. Szóval van ennek egy praktikus szempontja is nyilvánvalóan.
Molnár T. Eszter felelős szerkesztővel beszélgettünk Helga Flatland Egy modern család című regényéről, amit Meggyesi Ágota fordított, és a Pré kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.